Kásner Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszter az Inforádió arénájának vendége említette a tömegsportok fejlesztése iránti elkötelezettségét. Ezt hol képzeli el? Vidéken? Városban? Vannak-e már a fejében olyan elképzelések, amiket meg lehet csinálni?
A legkisebb településtől a legnagyobb városokig mindenütt. Tetszett kérdezni az előbb, hogy az államtitkárok és a miniszter viszonya milyen, kiadja az ötleteket, kihozza a döntéseket. Hát, ha már a tömegsportról beszéltünk, akkor az én ötletem volt az, hogy a városi gyerekek tömegsportja lehet, ha szervezett formába sikerül hozni. Például a görkorcsolyázás a világon mindenütt népszerű, Magyarországon is népszerű, sokan űzik, és akik éppen ez iránt érdeklődnek, vagy nehezebben jutnak el más sport, itt például aktívak lehetnek.
Városban van flaster, meg lehet rajta csinálni, igen, nem igen. Kell hozzá építeni se.
Nagyon csekély az anyagi igénye.
Az egészségügyben említette, hogy a kórházi fertőzések kérdését azt kezelni kell. Ez korábban, mintha tabunak számított volna, még hivatalos adatokhoz sem nagyon lehetett hozzájutni. Ebben változás lesz?
Mindenféleképpen. Hát egy vizsgálat zajlott le az elmúlt hónapokban Magyarország kórházaiban, aminek a jelentése elkészült. Ezt nyilvánosságra fogják hozni, nyilvánvalóan olyan körülmények között, ami a betegek személyiségi jogait nem sérti. De abban a pillanatban, amikor tudomást szereztünk arról, hogy egy ilyen összefoglaló jelentés készült, és hogy a probléma valóban égető, mert mindenki a saját kórházát ismerte, de nem ismerte a többit. Most ez viszont egy összefoglaló jelentés. Abban a pillanatban alakult egy munkacsoport államtitkár, Nagy Anika államtitkárasszony vezetésével, és teljesen készen vagyunk azzal, hogy mit kell tenni. De ennek a megvalósítása sem történik egy-két nap alatt, viszont már számolunk azzal, hogy a tervek alapján milyen kiegészítő eszközökre lesz szükség a különböző kórházakban, lesz ahol sok mindenre, lesz ahol szinte semmire.
Nem tartanak attól, hogy mihelyt egy ilyen adatsor nyilvánosságra kerül, az emberek elolvassák, és e szerint kezdenek majd megpróbálni maguknak kórházat választani, és nem biztos, hogy ez az egy adatsor a kórház teljesítményét teljesen lefedi.
Nagyon összetett kérdés ez is. Tehát általában azt mondhatom, hogy amivel a minisztérium foglalkozik, semmi sem egyszerű. Tehát a kórházi fertőzések kérdése is tulajdonképpen egy alapkérdésre megy vissza, és ez Semmelweis-Ignác hazájában teljes mértékben világos, hogy hogy lehet a fertőzéseket elkerülni. Az, hogy mégis előfordulnak fertőzések, ennek az oka viszont már nagyon sokféle. Nyilvánvalóan nem ez az egyetlen egy paraméter egy kórház teljesítményének a méréséhez, de minden egyes kórház esetében meg kell nézni azt, hogy mi az ok, és az okokat kell kiküszöbölni.
Megpróbálják leszorítani egy bizonyos, még elfogadható szintre a kórházi fertőzéseket, és akkor egységesen ennyi lehet az egész rendszerben?
Nem százalékokba beszélek, mert ugye elvileg a kórházakban ne forduljon elő kórházi fertőzés. De a világon mindenhol előfordul kórházi fertőzés. Ugye vannak olyan baktériumtörzsek, ahol polirezisztencia alakul ki, ami a antibiotikum abúzusnak a következménye, mert ha kell, hanem a betegek, a mostani betegek előző életidőszakaikban szedték az antibiotikumot, amikor esetleg nem is lett volna rá szükség. Ezt arra is mondom, hogy komplex a kérdés, nagyon sok irányból lehet ezt közelíteni, de anélkül, hogy belemennék a részletekbe, mert erre idő nincs, már elkészültünk az elméleti anyagokkal.
Milyennek látja a magyar egészségügyi rendszer egészében a magán egészségügyi ellátók szerepét, amelyeknek a népszerűsége egyre nagyobb, az emberek egyre több pénzt visznek oda?
Hát úgy látom, hogy kismértékben rendezetlen. Tehát alapvető cél az, hogy teljesen világos legyen, hogy melyik a privát ellátás és melyik az állam, és hogy a kettőnek keveredjen. Nagyon gyakran előfordul az, hogy a magán szektorból átkerül az állami kórházokba az érdemi tevékenység, mert a magán szektor erre felkészülve nincsen.
Magán szektorban diagnosztizál állami
bombi? De betegségcsoportok, például az onkológia, vagy szívsebészet, vagy sorolhatnám, amit sehol a világon nem csinálnak magánellátók, hanem ez az állami kórházi rendszernek a feladata. Tehát az onkológia esetében ez biztos így is van. De akkor meg kell nézni, hogy onkológia címszóval mi történik a magánszektorban. Tehát erre mondom azt, hogy világos viszonyokat szeretnénk mindenek előtt teremteni és szétválasztani a két rendszert egymástól. Nem vagyunk a magánszektor ellensége, nem akarjuk visszaszorítani, de rendezni mindenféleképpen.
Tehát magyarán arról van szó, hogy mindenki azt vállalja el, és azért amire kapjon pénzt, amire, és amit tisztességesen meg tud csinálni, van, és pontosan. Amire nem, arra mondja azt, hogy ezt nem pontosan. Tudom, az elején se veszem
meg
el a pénzt.
Meg szabályozni is lehet, hogy ki mire alkalmas.
Sürgősségi ellátás átalakításra szorul-e? Erről időnként jönnek hírek, máskor azt mondják, hogy nem, az tulajdonképpen működik, a mentő odaér.
Igen. A sürgősségi ellátásnál is rendezetlenek a viszonyok, tehát először is tisztázni kéne az alapellátás és a sürgősségi ellátásnak a viszonyát. Nagyon gyakran előfordul az, hogy sürgősségi betegellátási rendszerbe kerül egy beteg, aki esetleg vár valamilyen vizsgálatra valamelyik kórházban, de hogy minél hamarabb megtörténjék, beküldik a sürgősségire. Ez megterheli a sürgősségi betegellátást, és nagyon sokszor el lehetne végezni az alapellátásban is a vizsgálatot. Tehát ha lenne az alapellátásban olyan műszerezettség, és ennek az engedélyezési feltételeit is biztosítani lehetne, akkor a sürgősségi betegellátás egy részét, nem állítom, hogy a nagyobb részét, de egy részét ki lehetne váltani. Itt jön be az egészségügyi elektronikus tér, amely lehetőséget teremtene a családi orvosnak, hogy az elvégzett vizsgálatot megkonszultálja az ellátás következő lépcsőjében dolgozó orvosokkal, akár a sürgősségi ellátóhelyen, és ha továbbítja a leleteket, akkor a következő szinten, progresszivitási szinten azt mondják, hogy azonnal tessék mentőt hívni és beszállítani, vagy haza lehet a beteget engedni, és mondjuk kapjon kétszer egy Ceduxent. Szeretném, ha ezt nem magyarázná félre senki. Csak példaképp említettem. A másik kérdés az, hogy a nagy problémát és a beteg elégedetlenséget zömmel az okozza, hogy kigyósznak a sorok, és nagyon hosszú ideig kell várni. Ha ki tudom képíteni ott, ahol ez nincs, egy orvosi diszpécser rendszert, ami azt jelenteni, hogy ahogy bejön a beteg, egy orvos megvizsgálna, vagy orvos csoport megvizsgálna, és azt mondaná, hogy traumatológiára, kardiológiára, és a további ellátó helyekre tessék menni, ez rögtön megfelezni, harmadolna, negyedelni a sorokat és a várakozási.
Plusz orvos kéne hozzá.
És nagyon, igen. Hát nem feltétlenül, hanem ez szervezési kérdés is.
Elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret említette, ez tavaly november óta működik. Ismereteink szerint a patikákban megy, mert különben nem is kaphattak volna engedélyt a működésre. Alapellátásban is jól megy, az intézményekben, mintha akadozna, mert ott bonyolult letölteni a PDF fájlokat, az orvos 15 percet nem várhat, mert kint még 40-en várnak. Tudják gyorsítani?
Technikai problémák vannak, voltak is. Nagyon nagy mértékben ezeket sikerült kiküszöbölni, és nyilvánvalóan egy átmeneti idő után azért a rendszer működik. Nem is akárhogy. Beszéltem a Kórház Szövetség elnökségével is, de az országos intézetek vezetőinél is szóba hoztam az elektronikus felhő adta lehetőségeket. Hát az hangzott el, amit nagyon szeretnék, ha meg is valósulna, hogy szeptemberben minden magyar kórház ezt teljes mértékben használja. annál is inkább használni kell, mert ennek a lehetőségnek nagy szerepe van a nemzeti programok lebonyolításában is, és a népegészségügyi program kidolgozásában és megvalósításában is.
Tudja valamilyen módon a kormányzat az intézményeket ösztönözni arra, hogy náluk is ugyanúgy működjön, mint mondjuk ahogy a patikai hálózatban működik? Ötletek voltak rá, hogy milyen finanszírozást kellene változtatni, hogy gyorsabban menjen?
Ez megint több évtizedes tapasztalatom, hogy bármilyen változás történik, azt az emberek nagyon nehezen fogadják. Nem kivétel az egészségügy sem. Ugyanakkor viszont, ha megízlelik és látják az előnyeit, akkor nagyon könnyen átállnak. Az elektronikus rendszerrel kapcsolatban az intézetben is voltak megjegyzések, észrevételek, részben igazak voltak, részben nem voltak igazak, de az intézet is ezen túllépett. És ugyanígy túl fog lépni mindenki.
Szeptemberre.
És amikor már döntő többségében azt látják az egészségügy szereplő, hogy ez előnyös, akkor örömmel fogják spontán is bővíteni a alkalmazási lehetőség.
Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy megelőzés központú kell, hogy legyen az egészségügy szemlélete. Milyen programokat kell ahhoz elindítani, hogy ez így is legyen a valóságban?
Hát mindenféleképpen a prevenciót kell, hogy hangsúlyt kapjon. Tehát mik azok az életkörülmények, amelyek között az emberek egészségesen tudnak élni, hogy ne legyenek betegek. Erre említettem azt, hogy ez már az óvodai neveléssel kezdődik, folytatódik a középiskolák, elemi középiskolákkal, felsőoktatással, és a körülményeknek a kihasználásával a sport területén, meg millió egyéb téren. Drogkérdés, alkoholizmus, egyéb abúzusok, tehát nagyon sok felé ágazó kérdéskör.
Bocsánat, ez sem egyszerű, mert például, ha alkoholizmusról van szó, akkor ön hogy áll a pálinka kultuszhoz Magyarországon?
Hát a tömény alkoholfogyasztása a világon mindenütt létezik. Magyarországon nyilvánvalóan az égetett szeszek fogyasztása eléggé magas nemzetközi összevetésben is, mint ahogy magas a dohányzás aránya is, de hát emelkedik a drogfüggőknek a száma, tehát nagyon sok káros szenvedély jelent meg. Hát nyilvánvalóan itt is a mértéken van a hangsúly, mert lehet alkoholt fogyasztani, különösen a minőségi magyar borokat, vagy a minőségi magyar töményitalt, amit még a lyoni rákügynökség is elfogadhatónak tart, hogyha az italnak megfelelő pohárból fogyasztják, tehát nem vizes pohárból isszák a pálinkát, hanem kupicából, és nem minden nap, hanem csak megadott időközönként. Ugyanígy egy deci bor, 3-4 deci sör, az elfogadható.
De ez kulturális kérdés, de az is az ön tárcájához tartozik.
Kultúrának a kérdése, viselkedésmód kérdése, társasági szokások kérdése, és millió egyéb körülménytől függ. Itt megemlíteném, hogy egy lengyel epidemiológus foglalkozott pont a lyoni rákügynökség megbízásából a tömény alkohol és a rák kialakulásának a kérdéseivel, úgy hívták, hogy Anton Szatonszky, és ő megállapította, hogy a legtisztább tömény alkohol, nem mondom meg a nevét, mert ez nem a reklám helye, de hogy Magyarországon azért magas a rák kialakulásának az esélye, mert rossz minőségű a tömény alkohol. Én mondtam neki, hogy az utóbbi időben most már a tömény alkohol tisztasági foka a rákkeltőkkel kapcsolatban lényegesen kedvezőbb, ugyanakkor viszont, amikor ez szóba jöhetett, akkor pont a lengyel piacokon vettük azt a rossz alkoholt, ami rájuk úgy látszik, hogy nem volt hatással, csak mi ránk.
Érdekes a tudomány. Hogy akarják az embereket rávenni arra, hogy a szűrő programokon lelkesen vegyenek részt?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ez az egészség tudatosságnak a kérdése, vagy szélesebb értelemben, hogy mennyit ér az én egészségem. Mennyit ér az én egészségem magamnak, a családomnak, nagyobb közösségeknek, esetleg a nemzetnek? Tehát itt a skandinávok mindenféleképp vezetnek, ott például az emlőrák szűrése 80% fölötti a részvételi arány, Finnországban például a cervix rákok okozta halálozás HIV-1-2, mert részt vesznek a szűréseken az emberek. Magyarországon ez nem ment át nagyon könnyen. A emlőrák szűrés első periódusában a részvételi arány 42% volt, aztán azóta is körülbelül ennyi, kicsit magasabb, kicsit alacsonyabb, pedig azt vártuk volna, hogy lényegesen emelkedni fog a részvételi arány. De az egyik megfigyelés az volt, hogy az elmaradottabb térségnek számító nyírségben lényegesen többen mentek el, 60-70%, mint például Budapesten.
Miért?
A világvárosba, a felvilágosult, művelt világvárosba. Na most a magyarázat nagyon egyszerű volt, mert azokban a falvakban, ahol a plébános úr, a tanító meg a polgármester azt mondta, hogy emberek érdemes elmenni, mert időben észreveszik, hogy betegek vagytok, meg lehet benneteket gyógyítani, ott elmentek. De a nagy világvárosban nem volt senki, aki ezt ilyen koncentráltan, vagy ilyen hatékonyan elmondta volna. De hát itt is ugye keresni kell a módszereket, és megint visszajutunk az óvodáig, hogy már ott el kell kezdeni, mondani, mutatni, hogy minek mi a következménye.
Azt mondta, hogy prioritás lesz a gyermekellátás fejlesztése, és ez meg fog mutatkozni a gyerekellátás finanszírozásában, mert a gyermekorvosok szokták mindig mondani, hogy ők a sor végén álltak, amikor az ő pénzeiket meghatározták.
Igen. 10%-kal magasabb a gyermekellátásnak a finanszírozása egyes betegségek esetén, mint a felnőtteknél. Hát ezt az arányt szeretnénk tovább vinni. De mivel a költségvetés paramétereit jelen pillanatban nem ismerem, erre nem tudok egyértelműen választ adni. De azt mondom, hogy ez az elképzeléseink között szerepel.
Közszféra dolgozóinak bérrendezése, anélkül, hogy a költségvetésről kelljen beszélni, ami nincs ebben a pillanatban. Ez napi rendben
van? Nagyon sok kormánydöntés van, amelyik az élet legkülönbözőbb területein a bérkorrekciókat tartalmazza, tehát én gondolom, hogy olyan döntések születnek, ami mindenféleképpen a szociális, az egészségügyi, az oktatási ágazatban és más ágazatokban a dolgozóknak az anyagi jövedelmeit növelik, vagy így, vagy úgy.
Nemzeti alaptanterv készültségi foka, az most milyen?
Nemzeti alaptantervvel kapcsolatban beszéltem ezen a héten a minisztérium illetékes vezetőivel, illetve beszéltem a pedagógusok képviselőivel is, és a következő 3-4 napban az összes illetékessel szeretnék találkozni, hogy egyrészt lássam, hogy hogy áll, illetve felgyorsítani az eseményeket, mert meggyőződésem, hogy ehhez akarat kell és elszántság kell, ezt össze lehet állítani, nem kellenek hozzá feltétlenül évek. Tehát én úgy érzékelem, hogy csúszott a téma, nem feltétlenül ez a természetes állapot, ezt lehetne gyorsabban is.
A tanév rendjének változtatása az napirenden van már röviddel a kormány alakítása?
Nagyon heves diszkuszió tárgya, nagyon sokféle elképzelés van ezekről a kérdésekről, jelen pillanatig nincs döntés.
Arról van már legalább gondolkodás, hogy mire készüljenek a jövő iskolásai, mert két nézet szokott egymással összecsapni, könnyíteni kell a terheken, a másik pedig azt mondja, hogy a világ se könnyül, a terheket nem szabad könnyíteni.
Hát a felmérések szerint általában az oktatással kapcsolatban két nehézséget vagy megoldandó kérdést említenek. Az egyik a pedagógusok és a diákok túlterheltsége, ezt tartják a legaggasztóbbnak, utána pedig a materiális viszonyokat. Ugyanakkor viszont vannak olyan felmérések is, amik arra utalnak, hogy nem feltétlenül a tananyag túl nagy, vagy nagy a túlterhelés, hanem a gyermekek ott maradnak a iskolákba, a délutáni órákba és különböző szakkörökön, és egyéb tevékenységgel, ami oktatással kapcsolatos, tehát a túlterheltség adódhat innen is. Minden esetre én úgy gondolom, hogy itt a helyes arányt meg kell találnunk a gyermekek esetében, illetve a pedagógusok esetében pedig a teljesítményt mindenféleképpen célszerű figyelembe venni, illetve a vezető pedagógusok teljesítményét is, és ezt kifejezni anyagiakban is.
De mi lehet a helyes arány, amiben mindenki jobban érzi magát, vagy amiben mindenki a végén jobban teljesít? Mert a kettő nem biztos, hogy ugyanaz.
De hát itt ugye mindig arányokról beszélünk, itt is ezek arányáról van szó. Nyilván más a célja az óvodai nevelésnek, más a célja az első osztályokban, más a célja a középiskolába. Én úgy gondolom, hogy az általános értékeket, a kultúrértékeket, irodalmat, történelmet nem akarom folytatni. Ezt a gimnáziummal befejezve, ezt meg kell ismerni. Itt azon lehet vitatkozni, hogy ki mit tart értéknek, erről már beszéltem. Ugyanakkor viszont, akik tovább akarnak lépni az életpályájukon, és speciális területekre igyekeznek, ebből az általános ismeretanyagból kell speciális irányokba lépni, ami lehet akár a munkavilága is, nem feltétlenül gondolok én felsőoktatási intézményekre, de azért mindenféleképp a cél az, hogy aki a munkába kerül, ő is fölkészült legyen, aki pedig felsőoktatásba kerül, ő pedig képes legyen arra, hogy a saját területének megfelelő ismereteket megszerezze, és belőlük lehet kiválasztani azokat, akik rendkívül magas tudományos művészeti teljesítményre képesek.
Ön, miniszter úr, milyen arányban, mert ez is nyilván aránykérdése, reál tudománypárti, illetve humán tudománypárti, mert mind a két területtel foglalkozik.
Én úgy gondolom, hogy bizonyos alapértékekre mindenkinek szüksége van, az elméleti matematikusnak is.
Ez a humán tudományok.
Tehát a humán tudományoknak van egy olyan minimum, amivel rendelkeznie kell minden embernek. Nyilván, aki humán tevékenységet folytat, a humán műveltségének lényegesen mélyebbnek kell lennie. De azért a reál világból is kell tudni bizonyos minimumot annak, aki a humán területen dolgozik, hogy az összefüggéseket legalább lássa. Például egy történelem tanár is legyen tisztában azzal, hogy mi a gazdasági csőd. Példának mondom, biztos félre magyarázzák, de remélem, hogy érzékeltetem azt, hogy ezzel mit akarok mondani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kásler Miklós, az emberi erőforrásokért felelős miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.